Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön az Ekénekes könyvből énekeljük a 212-es számú éneket, Isten tiszteletünk kezdő énekeként. 212-es ének az Ekénekes könyvből. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ma Isten tiszteletünkön a 437-es számú éneket énekeljük liturgi énekként, ekénekes könyvünk 437-es énekét.
Fordulj felém, és könyörülj rajtam, Uram, és bocsáss meg minden vétkemet. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, mert benned reménykedem. Igaz az Úr, útba igazítja a vétkeinket. Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, én csak kározatot éltem meg számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, a benned reménykedők oltalmazója, aki nélkül semmi sem maradandó, semmi sem szent, vezess minket irgalmaddal, hogy szándékod szerint használjuk a mulandó javakat, és elneveszítsük az örökké valókat. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig fennállva hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásra szent igét, melyet megírva találunk Péter első levelének 5. fejezetében, a 6-tól 11. versig a következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be a testvéreken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. Testvéreim, magasztaljuk tovább a Szentlélek Isten, egyigaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a foglyokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan innen ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük az Eke énekeskönyv 399-es számú énekét. 399-es éneket énekeljük.
Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, melyet Lukács evangélium a 15. fejezetéből olvasok, az első verstől a 10. versig következik. Isten igéjét Lukács evangélium a 15. fejezetéből az első verstől olvasom. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, míg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösöm, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 10 drakmája van, és elveszít egy drakmát, vajon nem gyújt a lámpást, nem söpli ki a házát, és nem keresi gondosan, míg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Amen. Ez Isten igéje. Most testvérek, egy példával kezdeném. Szeretek példával kezdeni, mert rá tudja kapcsolni a gondolkozásmódunkat az igére. És ennek a példának semmi köze nincs az igénkhez, csak édesapámnak megígértem, hogy fogok erről beszélni. De most én megcselekszem azt, hogy összekapcsolom a kettőt. És nagyjából arról van szó, hogy édesapám nyugdíjas korában felcsapott klímakutatónak. És írt egy levelet Orbán Viktornak, amiben felvilágosította a magyar politikusokat arról, hogy gyakorlatilag nem a szén-dioxid kibocsátás miatt nő a hőmérséklet a Földön, hanem azért, mert jobban sítanak. Most ő erre úgy jutott el, hogy az Isten igéjében olvasta a Jelenések könyvében, 16. fejezetben a 8.-9. verset, ami így hangzik. A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűzősugorával, és az emberek gyötröltek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött, a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Édesapámnál ilyen egyszerű magyarázat erre a jelenségre, ami körbevesz bennünket, és azért van klímaváltozás, azért van melegebb, mert jobban süt a nap, és ezt Isten cselekszi. És hát persze Orbán Viktor, a miniszterelnök titkársága válaszolt erre a levélre, és a válaszban ez szerepelt, hogy a 174. paragrafus 54. cikkelye alapján a miniszterelnökség nem hozhat döntéseket a kormányzati információkon kívül, éppen ezért megköszönik édesapának a hosszas tevékenységét, amit a klímakutatásban töltött, és rendíthetetlen hitet és jó egészséget kívánok neki. Miért mondtam ezt el? Azért, mert az életünkben minden nézőpont kérdés, és ugyanazokat a dolgokat képesek vagyunk különbözőképpen látni és értékelni. Édesapám a Biblia alapján tájékozódott ebben a kérdésben, és neki ilyen egyszerű volt. Azért van melegebb, mert jobban süt nap. Míg a tudós emberek meg vannak osztva ebben a kérdésben, van, aki azt mondja, hogy a szén-dioxid kibocsátás miatt van melegebb. De egyébként vannak olyan kutatók, akik egyébként a NASA-nál dolgoznak, akik azt mondják, hogy nem a szén-dioxid kibocsátás miatt, ők megint másképp látják ezt a kérdést. És hát persze vannak a politikusok, akik ebből tudnak hasznot, profitot kovácsolni maguknak, vagy a költségvetésnek, vagy egy országnak. Sokféleképpen lehet látni ugyanazt a dolgot, és hogy ezt összekapcsoljam a mai igénkkel, itt is ez történik, hogy ebben az igében van háromféle ember, akik háromféleképpen állnak hozzá ugyanahoz a dologhoz. Itt vannak a farizósok és az írástudók, akiknek a nézőpontja ez. Bűnöseket fogad magához, és együtt eszik velük. Ők így látják ezt a helyzetet. Aztán a vámszedők, bűnösök nézőpontja a következő. Jézustól olyat kapnak és hallanak, ami megváltoztatja az életüket, és ők is meg akarják változtatni azt. És Jézusnak a nézőpontja, ezek a vámszedők és bűnösök a mennyek országa felé törekszenek, és ő be is viszi őket. A földi Jézus által és a mennyi az atyával együtt örvendezik. Ennyire különbözőképpen látja ezek az emberek ugyanezt a helyzetet. Felmerül a kérdés, hogy a farizeusok, írástudók miért nem örülnek Jézussal? Miért ennyire más a látásuk? Miért ennyire más az ő nézőpontjuk? Az Isten népéhez tartozó ember miért nem örül együtt Jézussal? És hát ez egy nagyon árnyalt dolog, tehát sokféle válasz van erre. Én ebből a sokféle válaszból hármat szeretnék kiemelni. Az első az, hogy mert nem ismerik Jézust. Tehát úgy vannak ott, úgy hallgatják Jézusnak a tanítását, és úgy figyelik a vámszedőknek Jézushoz való közeledését, hogy abban nincsen benne az, hogy ők is ismerik személyesen Jézust. Nekik ő egy tanító, egy mester, egy forradalmár, de semmiképpen nem az Isten fia. Aztán a második, mert számukra a földi élet az első rangú, és a mennyei élet másodrangú. Hogy az emberben könnyen működik egyfajta ilyen gondolkozás, hogy az a fontos, ami most szükséges, ami most az életemet jelenti, meghatározza, és nem a mennyeiéken keresztül tájékozódik. És a harmadik, a saját megítélésük szerint jobbak másoknál. És azért ezt a hármat emeltem ki a sok lehetséges válasz közül, hogy érzékeltessem a farizeusok és vámszedőknek az állapotát. Nekik nincs Krisztusuk, nekik csak vallásuk van. Vannak ünnepeik, vannak Isten tiszteleteik. A zsidó farizeusoknak volt tórájuk, amit olvashattak. Nekünk van Bibliánk, amit olvashatunk. És van Ferenc pápa, aki kiadja az enciklikáját, és morális kérdéseket feszeget a környezetszennyezéssel kapcsolatban. És olyan érdekes ez, mert a katolikus egyházban a évszázadok óta arról beszél, hogy az ember gyarló, és akkor jön Ferenc pápa, kiadja az enciklikát, amiben kifejti azt, hogy a gyarló ember szennyezi a környezetet, és hogy ezt nem így kellene a jövőben csinálni, mert ez elpocsékolása a teremtett világnak. De vajon benne van-e, én nem olvastam, nem is fogom olvasni, de vajon benne van-e a megoldás is? Hogy egy arról ember holnaptól miért nem fogja szennyezni a környezetét? Miért nem, ahogy a Dév Tamás szokta mondani, miért nem elbarkácsolja ezt a földet, hanem gondoskodik és őrzi azt? Mi az, ami a gyarló embert megfordítja ezen az úton? Vajon benne van-e ebben az enciklikában, hogy ez is a vallásnak egy terméke? Hogy most az emberek sokat beszélnek erről, Párizsban lesz egy klímakonferencia, édesapám is azért írta ezt a kis jegyzetet, és azért küldte el a politikusainknak, hogy a párizsi klímakonferencián felkészültek legyenek a politikusaink. Hogy vajon Ferenc pápa utalást tesz a megváltásra, Jézus vérére, hogy a gyarló embernek a hozzáállása csak akkor fog megváltozni, hogyha meg tudja mosni az életét Jézus véréről. Ha ez nincsen benne, akkor ez is egy vallásnak a produktuma, a teljesítménye. És hogyha ez így van, akkor én megkérdezem, hogy ki az elveszett, édesapám vagy Ferenc pápa. Ki az, aki megpróbált Istenre mutatni valóban, és ki az, aki felhívta a politikusok figyelmét. Ki az, aki hiába valóságot tett, és ki az, aki próbált ebben a helyzetben az Isten követségében járni. Szóval a vallás, ez egy érdekes dolog. Én sosem voltam vallásos ember. Megtérésem előtt fogalmam se volt arról, hogy miről szól a karácsony. Nem tudtam, mi az, hogy húsvét. Nekem húsvét mindig csak egy munkaszüneti nap volt, ahol mehettem dolgozni, még egy kis pénzt keresni, vagy mehettem a dolgomra. Nem tudtam, hogy karácsonykor mit ünnepünk, csak tudtam, hogy akkor kicsit több hagyom az asztalon. De nem is neveltek engem így, hogy vallásos lettem volna. És éppen ezért nekem van egy nagyon nagy érzékenységem a vallásoskodásra. Tehát amikor vallásos közegben mozgolódok, amikor vallásoskodó emberek között mozgolódok, akkor arra nekem van egy óriási érzékenységem. Érzem, látom, értem. És látom azt a természetet, ami a vallásnak a természete, hogy a vallásos ember a saját megítélése szerint jobbnak tartja magát másoknál. Azért, mert ő eljár a templomba, vagy azért, mert ő olvasgatja a Bibliát, vagy nem tudom, mi mindent csinál, és úgy gondolja, hogy ezért neki egy erkölcsileg magasabb pozícióban van a helye. És hát én sok mindent kibírok, már az is előfordult egyszer, hogy beleharadtam egy csirkefarhába görögszálláson, de ez hogy vallásoskodó jelenségekben legyek, saját életemben is érzékenyen észreveszem ezt. És nagyon, nagyon tud bosszantani, vagy fájni, nagyon magam alá tudok kerülni az miatt. És a vallásoskodás mindig ott lepleződik le, hogy amikor az Isten cselekszik valóságosan, igazán, akkor a vallásos ember annak csak akkor örül, hogyha az a saját boldogulását is szolgálja. Nem feltétlen örül neki a vallásos, egy vallásoskodó ember annak, hogyha az Isten cselekszik. A hívő ember véren megvásárolt. Az ő életében valóságosan ott van az, hogy Jézusnak meg kellett halnia értem. Az én bűneimért. A hívő embernek az élete más alapra helyeződött. Nem a maga jóságában és kiválóságában, erkölcsösségében bízik, hanem Jézus vérében. Ugye azok a bűnök, amik bennem vannak, azok a bűnök, amiket elkövetek, meg amiket elkövettem a múltban, azok Jézus véréért nem terhelnek már engem. Jézus véréért van helyreállítás, rendeződés az életemben. És bizony könnyen megtörténhet az, hogy egy hívő ember, aki az utcáról esik be az Isten országába, könnyen megerőzheti a vallásoskodó tömegeket. Én magam is így voltam egyébként, amikor beszállódottam az Isten országába, és beerőztem a vallásos embereket. És azért mondom, hogy beerőztem, mert ezzel szeretnék utalni arra a példára, amit most hozok az életemből. Volt egy gyorsan utam régen, amivel gyorsan is hajtottam, és hát addig nem jelentett problémát, amíg nem voltam hívő. Aztán, amikor hívővé lettem, onnantól kezdve elkezdett zavarni ez a jelenség, és bizony én Isten előtt álltam ezzel sokszor, és láttam szabadítást. Valahogyan nem volt bennem az, hogy na majd én most összeszedem magamat, és akkor innentől kezdve másképpen fogok autót vezetni, hanem bennem az volt, hogy az a Jézus, aki engem megváltott, meg tud szabadítani ebből a kényszerből, és én vártam Istentől a szabadítást, és ez nem érkezett el. Már megfenyegettek emberek. Albert is sem 100-al, 120-al közlekedtem általában a lakott területen, és már megfenyegettek az emberek, hogy sokan. Ha ez így megy tovább, akkor fódellel teli talicskát tudunk elérni, meg ilyesmiket mondta. És nem tudott érdekelni, egyedül az érdekelt, hogy Isten mit fog ebben cselekedni. Isten előtt álltam ez a dologra, és egyszer Jeremiás proféta könyvében olvastam azt az igét, hogy szabadulj meg utálatosságodtól. És én tudtam, hogy onnantól kezdve nekem vége az autókázásnak, megszűnik az, hogy én autótulajdonos legyek. És az nélkül, hogy én meghirdettem volna ezt az autót, el tudtam adni. Ugyanis egy pár nappal később érkezett hozzám a kisebbik bátyám a barátjával. A barátjának eszeágában nem volt autót vásárolni, de amikor látta az enyémet ott állni az udvaron, akkor azt mondta, hogy ilyen jó ez az autó, én mondtam neki, hogy eladó. És megvette. És én átéltem azt, hogy az Istentől én megértettem valamit, és az Isten cselekedett értem. Jó, nem azt cselekedte, hogy onnantól kezdve szépen közlekedek az úton, hanem elvette az autómat. De átéltem azt, hogy az Istennek itt engedhetni egy ponton. És tudjátok testvérek, amikor én ezt elmondtam a körülöttem lévő embereknek, akkor ezek az emberek nem örültek neki. Azt mondták, hogy hát ezt nem így kellett volna, ezt nem úgy kell érteni. Ez nem így működik, autóra szükség van, ezt rosszul értettük. És egyáltalán nem örültek neki. És hogy tovább bonyolítsam a helyzetet, azt is hozzáteszem még, hogy ezek az emberek körülöttem hívő emberek voltak. Tehát ott voltam frissen megtérve egy éves keresztényként, és mondom a testvéreknek, hogy hát lássátok, az Isten mit cselekedett az életemben, és akkor a keresztény testvérek azt mondták, hogy hát, ezt nem így kellett volna. Elég érdekes ez a helyzet, mert ebből következik egy fontos üzenet. És ebből az következik, hogy a hívő ember vissza tud vallásosodni, és újra elkezd vallásoskodni. Képes rá a hívő ember is, hogy vallásoskodjon. Amikor üresen zakatol a feje, amikor olvassa az igét, amikor üres fejjel ül az Isten tiszteleten, mert megszokta, hogy itt ül, itt van a helye vasárnap, ugye a hívő ember is tud vallásoskodni. Amikor nem tesz meg engedelmességi lépéseket Istennek, hanem beállítja az életét egy monotóniára, hogy a hétköznapokban ezt cselekszem, ezen a szinten, ezen az erkölcsi szinten, és akkor minden rendben van, én hívő ember vagyok. De nincs ott az Istennel való közösség, nincs ott az, hogy valamiképpen engem az Isten lépésről lépésre vezet. Gondoljunk csak a tékozó fiúra, és ugyanebben a fejezetben, hogyha tovább olvassuk az igét, a tékozó fiú kitől ment el? Mert ő az atyától ment el. És az atyához is tért vissza tékozlása után. Ugye elvitte az atyának a vagyonát, elvitte magával ezt a gazdagságot, amit az atyától kapott, de nem tudott vele az atya jelenlétén túl már jól sárfárkodni, jól bánni. Már ki volt szolgáltatva a vágyainak, ösztöneinek, és amikor visszatér, megtépázottan, elesetten, meggyötörten az atyához, akkor az atya tárkarokkal fogadja őt, és azt mondja az atya, hogy az én fiam elveszett és megtaláltatott. Elveszett és megtaláltatott. És a hívő ember nem az üdvösség tekintetében, de újra tud ilyen elveszett állapotba kerülni. Újra tud ilyen megtépázott, nyomorúságos helyzetbe kerülni, amikor eltávolodik az atyától, eltávolodik Jézustól, amikor Jézusnak a vére már csak egy üres szófordulat az életében, már üresen kopognak az imádságok, nincs szabadítás, nem tapasztalja Isten cselekvését. Lehet újra elveszetté válni, mert ha valaki megtért is, de nem hallja a küldetésbe hívó szót, az elveszett. Nincs a helyén. Ha meg is hallja a küldetését, de nincs benne a Krisztus iránti elkötelezettség, az elveszett. Hogyha a küldetésében elkötelezett, de erkölcsileg elmében, erőben, életben nem felkészült, az elveszett. A küldetésében elkötelezett, felkészült, de nem engedi, hogy mindezt Isten megszentelje, és az ő lelke által használja, akkor az az ember elveszett. Az ilyen keresztény élet emberi produktum, emberi termék, és nincs benne valóságosan az Isten. És az ilyen élet ideje eltelik, és tele van önmagáról szóló semmiségekkel, az Istennek hatalmas terve helyett. És ez mindig kudarchoz vezet. Ez a kudarcos élet egyébként nagyon kiábrándító és elkeserítő tud lenni, mert el tudja venni mindennek az élét. És egy ilyen kudarcos életről szeretnék olvasni egy verset, mert prózában vagy lírában nem vagyok ott a toppon, de ezért fel tudom olvasni a testvéreknek. Így hangzik a vers. Aztán jött egy lassú és folytogató kudarc. Mégis azt éreztem valahogyan, egy hatalmas erő támadt, formát öltett bennem, és így ment ez egy éjszakáig. Amikor ott ültem ezen gondolkozva, egy csendes hang valahonnan megszólalt. Nem látod, reménye vesztett gyermek, honnan ered a vereség és veszteség? Még a te erődből. Ismerd meg, nem a tudás kedvéért, hanem hogy csillaggá legyél az emberek számára örökre, ismerd meg a nyereségét, melyet szerez, a dicséretét, melyet hoz, a csodát, melyre ösztönöz, a szeretetet, melyet táplál. Tekints egy lépéssel előbbre, és tedd meg azt a lépést. És ez a vers arról szól, hogy a kudarc után is van felállás. És hogy ennek a titka a Krisztusnak megismerésében rejlik. Azt mondja a vers, ismerd meg az ő szeretetét, ismerd meg őt, hogy milyen valójában. És hát ezért is ülünk itt. Ezért ülünk itt. Itt ülünk hétről hétre, de csak akkor éri el mindenki a célja, ha Isten mindenkit maga elé állíthat és beszélhet vele. Hogyha kibontakozik az a személyes közösség, ha elmúlik a vallásos kodás, vallásos élet, és kibontakozik a személyes közösség, az, hogy Isten napról napra ott lehet az ember életében. Mert Isten szüntelen formálni akar, megerősíteni, megalapozni, megszilárdítani, felkészíteni a szenteket a szolgálat végzésére, ahogyan ezt az oltár előtti igényben is hallottuk. Istennek ez a célja velünk, hogy megerősítsen, megalapozzon bennünket. Ne legyünk elsodorhatók, akik mindenféle szerekben jobbra-balra ingadozva érik az életüket, hanem legyünk Krisztusban megalapozottak és felkészültek. És nem cél nélkül, hanem az Isten követségében járva, a szolgálat végzésében. Arra, hogy használjon bennünket a mennyek országa építésében, mert egyébként ő szeretne bennünket megdicsérni. Szeretne az életünkben csodát cselekedni, és általunk csodát cselekedni körülöttünk. És szeretne az ő tápláló szeretetével szeretetre bírni bennünket. Alapvetően Isten akar egy minőséget adni az életünknek. János evangélium 21. fejezetében olvasunk Péterről, aki a Tibériás tengernél visszament a halász csónakjához, vagy mi volt az, és halászgatott a tengerben. Ugye ez már Jézusnak a keresztre feszítése után történt. Ott volt Péterben az a tudat, hogy én elárultam a mestert, pedig én megfogadtam, hogy a halálba is követem őt, és elárultam. Ott van Péterben egy óriási önvád, hogy hűtlen voltam az én mesteremhez, de nem tud az életével mit kezdeni, és visszamegy a mesterségéhez, újra halászként dolgozik. Ott van még néhány tanítvány is körülötte, kisebb tanítványi csoport, amikor Jézus megjelenik nekik. És olyan kedves itt is Jézus, mert először megtölti Péternek a hálóját, hogy ne legyen hiába való a munka. Utána süt egy kis halat nekik, hogy ne éhezzenek a munka után. És amikor elfogyasztották a halat közösen, akkor kezd el beszélni Péterre Jézus. És azt mondja neki, szeretsz-e engem, Péter? És az emberben valahogy ez kell, hogy megrendítő legyen, hogy én, aki hűtlen vagyok az Istenhez, én, aki elárulom őt napról napra, bennem van simán ez az indulat, hogy az Istennel képes vagyok szembe menni, szembefordulni vele. Az Isten mégis azt kérdezi tőlem, hogy szeretsz engem, és hogyha igen, akkor megbíz engem, akkor legeltesd az én bárányaimat. Az Isten szeretete képes megtörni a csontokat is, ahogy az Ószövetségben olvassuk. És ott Péterben biztos, hogy egy óriási teher szakadt le a válláról, hogy én, aki elárultam a mestert, megbízatást kapok a mestertől, hogy legeltethetem az ő bárányait. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy a Discovery Channel mikor fogja ezt a mondatot felhasználni egy újabb műsorhoz, mert már azt bebizonyították, hogy Jézusnak volt felesége, aztán egy következő műsorban bebizonyították azt, hogy Jézus egyedül élte az életét is, hogy egy forradalmár politikus volt, és akkor most ennek az igének alapján mikor fogja bebizonyítani azt, hogy Jézus homoszexuális volt. És ezt egyébként egy csatorna simán megteszi, és nem tartják feltűnőnek, hogy egyszer ezt állítják, egyszer pedig az ellenkezőjét. Ez csak úgy kitérőként mondtam, hogy a testvérek figyeljenek oda, hogy amikor ilyesmiket látnak a televízióban, akkor ez nem biztos, hogy igaz. A lényeg az, hogy Jézus mindenkit így akar maga elé állítani, mindenkit így akar gondozni, így akar a bűnök fogságából kiszabadítani és leoldozni a felrakott bilincseket a karjainkról, amik meglátolják azt, hogy azt a minőségi életet, amit ő tár elénk, ezt megélhessük. Bűnöket akar megbocsátani, megszabadítani, felhatalmazni és kiküldeni az ő képviseletében az élet mezejére. Ez egy stabil alap. Aki ezen az alapon áll, az nem bukik el. Ha el is bukott, van, aki felállítsa. Nem emberi szavak, meg technikák és meditációk, nem tudom mik, hanem maga az Úr fel is tud állítani. És olyan jó az elveszett drakmának a példázata, amikor ez az asszony 10 drakmából veszít el egyet. Ez így első olvasatra nem tűnik soknak, mert nagyjából egy napi napszám volt ez akkor, mai értéken 4500-5000 forint lehetett egy ilyen drakma. És hát valakinek van 10 drakmája, és abból elveszít egyet. Nem mondom, hogy kis veszteség, de hogy elsőre nem találja meg, nem biztos, hogy aztán fölfaggatja az egész házat. De olyan jól látni ebben az igében az, hogy ez az asszony nem sajnálta a fáradtságot. Lámpást gyújtott, mert ugye azokban az időkben a házakon nem voltak ablakok, és sötét volt bent a házban, és felseperte az egész házat. Mert hát Diego szőnyeg sem volt minden házban, és muszáj volt ezt a döngölt anyagot felseperni ahhoz, hogy megtalálja ezt a drakmát. És ez fontos, ezek a részletek fontosak, mert azt mutatja, hogy fáradozott, fáradtsággal kereste ezt a drakmát. Mert neki ez fontos volt. Nem volt. Ez azt jelenti, hogy nem volt közömbös. Jó, van még 9, még biztosító van az én életem, még meg tudom vásárolni azt, ami szükséges erre a napra, vagy erre a hétre. Hanem ő fáradtsággal megkereste, mert nem volt közömbös. És azt hiszem, hogy az örömét is fáradtság osztotta meg, de nem egyszerűen csak azt mondta, hogy apád, anyád idejöjjön, zsebre vágja, hanem átment a szomszéd asszonyokhoz, és megosztotta velük az örömét, hívta őket egy ünneplésre, hogy ünnepeljetek velem. Fáradtsággal ünnepelt is, örült is ennek a találásnak. Tehát nem volt közömbös, és képzeljük el Mózes, hogyha közömbös lett volna a csíkebokornál. Hogyha Mózes elmegy a csíkebokor mellett, azt mondva, hogy hát biztos valami gyanta vagy olaj gyulladt meg itten a nagy hőségben, nem kell ezzel foglalkozni, és tovább megy. Csak hát Mózes ennél jobban ismerte a pusztát, tudta, hogy melyik kő alatt melyik állat lakul, meg milyen állat. tudta, hogy melyik növény hogyan éri az életét, és látta azt, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. És amikor az ember nem közömbös, akkor ott tud szólni az Isten. Ott tudja mondani az Isten, hogy vedd le a sarudat, mert szent föld az hely, ahol állasz. Most nem égnek csipkebokrok, hanem az ige szól. Most nem úgy hívja fel Isten a mi figyelmünket, hogy ilyen különleges dolgok történnek körülöttünk, hanem egyszerűen ott vagyunk az Isten tiszteleten, otthon olvasjuk az igét, hallgatjuk testvérek bizonyságtételét, látjuk azt, hogy az Isten hogyan tartja meg ezt az elbarkácsolt, teremtett világot. Egyszerűen az Isten minden keresztül beszél velünk, és az ő szava élő és ható. Ne légy közömbös, hanem örülj, hogy az Isten foglalkozik veled, beszél veled. És ha már egy lépéssel előrébb tudsz tekinteni, tedd meg azt a lépést. Ámen. Imádkozom. Áldalak, Úr Jézus Krisztus, mert te valóságosan és igazán eljöttél ebbe a világba, hogy megtérés szerez nekünk, elveszett, eltévenyedett embereknek. Áldalak, hogy felragyoghat az előttünk, hogy hirdettetik, és kimunkálod bennünk azt, hogy nyitva legyen a szívünk, befogadjuk a te igédet, és az egész életünket a kezedbe vedd, elkezd formálni, alakítani. Bocsáss meg, hogy sokszor jól hérezzük magunkat úgy, ahogyan vagyunk, és nem vágyjuk a formáltatást. Bocsáss meg, hogy sokszor elég nekünk az a monotónia, az az élet, amiben tengetjük a mindennapjainkat. De köszönöm, hogy te olyan szeretettel fordulsz felénk, hogy tékozlásunk után is készségesen kitárod a karodat és fogadsz bennünket. Áldalak, hogy elveszettekből megtaláltatottak lehetünk. Április 30-án olvastam a 40. Zsoltárt, amikor Isten indított engem bizonyságtételre, és abban a Zsoltárban az volt, hogy nem hallottam el a nagy gyülekezet előtt a te szeretetedet, és aztán próbáltam Isten tiszteleteken keresni az alkalmat, hogy melyik Isten tisztelet lenne az. Mindig valami közbe jött, vagy bennem volt valami belső akadály, vagy ilyen külső akadályok látszódtak, ami miatt ez elmaradt, és nagyon örülök neki, hogy elmaradt, mert ha április 30-dik után közeli időkben tette volna bizonyságot, az bizony rám nézve rettentően negatívan hangzott volna. Ugyanis az utóbbi időben tele voltam önváddal, tele voltam azzal, hogy milyen mulasztásokat követtem el a gyülekezettel szemben. És hogy milyen kárt okoztam a gyülekezetnek. Egy héttel ezelőtt Kisvárdán próbáltam bizonyságot tenni, még akkor sem sikerült teljesen pozitívra a dolog. De Isten folyamatosan táplál, meg erősít, gondoz. Lényeg az, hogy Isten adott egy indulást ebben a gyülekezetben nekünk 2008-ban, és jó volt bekapcsolódni ebbe a gyülekezeti munkába, tapasztalni az Istennek a cselekvését. 2009 januárjában kapcsolódtam be a görögszállási gyülekezeti munkába, és ott egy óriási tér bontakozott ki előttem. Az emberek annyira nyitottak voltak Isten felé, egyszerűen itták az igét, itták a bizonságtételeket, és láttam azt, hogy Isten cselekszik az érzékben. Voltak komoly hitharcaik, volt, amit nagyon komolyan Istennel éltek meg, és jó volt ebben benne lenni. Jó volt az, hogy én láthattam a cigány embereknek a megtérését, hogy részt vehettem ebben az egészben. De a cigány misszióról nagyjából ennyit szabad csak mondani, mert ez egy rendkívül összetett és bonyolult kérdés. Hát, hogyha ennél többet mondanék, akkor valószínűleg elvesznék valahol, valamelyik ponton. És ebben kell megmaradni, hogy ez így volt jó, hogy az Isten elindította embereknek új életet, örök életet ajándékozott Krisztusért. És hogy ott van közöttük az Isten, és ennek lehet örülni. Ahogyan a mennyben örülnek egyetlen megtérő bűnösnek, úgy mi is örülhetünk annak, hogy Isten elkezdte ezt a munkát. Aztán ezeket az időket követően kicsit bonyolultabb helyzetbe keveredtem, vagy kerültem, és hát próbáltam helyt állni, de valahogy szerintem azt látták rajtam a testvérek, meg valahogy azt láthat rajta Misi bácsi is, hogy már nem úgy vagyok benne, mint voltam az elején. Misi bácsi többször mondta nekem azt, hogy ha nem tudom csinálni, akkor fejezzem be, kérdezzem Istent, kutassam az ő akaratát, és mindig az volt bennem, hogy nem lehet abba hagyni, nem lehet feladni, nem lehet meghátrálni, nekem ezt csinálnom kell. És abszolút nem volt bennem az, hogy ezt abba lehetne hagyni. És érdekes volt, hogy amikor megtörtént ez a munkahelyi baleset, akkor mondtam ki először én, hogy abba hagyom. És akkor azonnal szólt az Isten. Azonnal ott volt a napi ígében, hogy dolgozzatok, ne féljetek, mert én veletek vagyok. És folytatódott tovább a munka, akkor még egy felívelés kezdődött. Hát Isten tényleg úgy megemelt bennünket. Hát a közmunkások közül sokan megtértek, és élvezték az igét. Aztán valami történt idén januárban, ami engem úgy emberileg teljesen lelombozott, vagy elhervasztott. És akkor kimondta másodszor is azt, hogy befejezem. Megint érdekes volt a helyzet, mert Isten ezt megerősítette. Hát én februárban elmentem egy férfi hétre, mindenféle vívódással egyébként, mert ott volt bennem az, hogy én ezt nem fejezhetem be. Nem lehet abba hagyni, nem lehet meghátrálni. És ezen a férfi héten Isten azt mondta, hogy vége van, hogy lejárt. És hát februártól mostanáig ezzel küzdöttem, hogy én kihátrálok belőle, meg meghátráltam, feladtam, mint egyébként az érzelem világon mondat, de hittel tudom, hogy az Isten mondta, hogy vége van. És hát kerestünk egy lépést, amit meglátunk, és ahol nem indultunk. Úgy tűnt, hogy biatorvágyon fogunk tevékenykedni a belmisszióban, de és én egyébként most is úgy látom azt, hogy Istennél ez egy tervezett dolog lett volna az életünkben, de valahogy ez nem alakult ki, és aztán az Isten egy másik lépést készített el, és hát most már mi e felé haladunk. Tehát a gyülekezetben befejeztük a tevékenységünket, és el is fogunk költözni. Augusztus környékén fogunk elköltözni, addig én előkészítem az életterünket, az új helyünkön, és gyakorlatilag a mai nappal befejeztem a gyülekezeti munkát. A felügyelő és felsőtörő tisztségemmel kapcsolatban írtam egy ilyen végrendelkezésszerűséget a hírlevélbe, ami lehet egy kicsit nyersre és sarkosra sikeredett, hogyha úgy látják a felelősök, hogy ez nem jelenhet meg, akkor ne jelentessék meg. Én csak a gyülekezet lelkére szeretném kötni azt a szempontot, hogy nem mindegy, hogy ki lesz a következő felügyelő a gyülekezetben. Személyes tapasztalataim alapján én ezt tudok mondani. És még várunk és Miskolcról egy áldást, hogy én egyébként örülök annak, hogy nem begőzőve megyünk el innen, hanem lehiggadtan, rendezetten, rendezett kapcsolatokkal. És fogunk még találkozni.
Helyet cserélünk Istvánnal.
Én is mondom még egy pár szoktát.
Persze. Persze.
Csak én is szeretnék bizonyságot tenni, hogy amikor megértettük azt, hogy Isten elvezett bennünket innen, akkor először úgy így szilárdan, meg biztosan álltam ebbe a dologba, de aztán, amikor májba voltunk, akkor olyan kétségek kezdtek lenni bennem. Már ott Isten megerősített az igében, de mégis, amikor májba voltunk, akkor készültek fényképek, és én azt gondoltam, hogy amikor én engedetlen vagyok az Istennek, akkor az kifelé, hát nem annyira látszik, mert tudom én azt palástolni. És mikor én megláttam magamat ezen a fényképen, akkor mégis ennek hatására tudtam én azt kimondani, hogy azt a bűnt, ami bennem van, hogy a férjem volt az Istenem. Féltem attól, hogy nem fogom ezt átadni Istennek teljesen, hogy részeket tartok meg majd magamnak. Ugye tudtam, hogy ebből meg kell térni, és ezért Istvánnal is, és egyedül is imádkoztam ezért, hogy Istennek én ezt teljesen át tudjam adni, és hogy Isten készítsen számomra egy embert, akivel tudok erről beszélgetni. És az István és a Kata mennyegzőjén jött el az a végső pont, amikor azt mondtam, hogy ezt már nem bírom tovább, és én ezt nem is akarom tovább magammal hurcolni. És Isten elkészített egy embert, aki tovább tudott segíteni engem ebben a dologban. És hogy Isten megbocsátotta a bűnömet, és most már nincs bennem az a félelem, hogy igen, innen ebből a gyülekezetből el kell menni, tovább kell menni, és nincs bennem az a félelem, hogy fú, ott mi lesz, ott Isten biztos, hogy szét fog minket verni, mármint úgy szét fog verni, hogy szétveri a családunkat. Mert én ettől nagyon féltem, ugye abból kifolyólag, hogy ő volt az Istenem, de most már ez a helyére került, és most már Isten lett megint az Istenem, és nem félek az Újtól, hanem azért megyek, hogy mert Isten küld, és küldetésben, és ott is az emberek miatt. Mert az embereknek hirdetni kell az Isten országát, meg azt, hogy meg kell térni. És... és hiszem azt, hogy anyáiknak a szívébe is Isten be fogja ezt fedezni, és nagyon hálás vagyok Istennek a gyülekezetért, és azért, hogy nem vetettek el engem azért, mert Isten formált. És mindenkinek köszönöm tényleg. Hogy amikor Isten megmutatta a bűnömet, akkor emberekkel is rendeznem kellett, és hálás vagyok, hogy mind Isten és mind ők is megbocsátottak. És Isten mai napig formál, és biztos, hogy rengeteg hibám és bűnöm van, de menni kell, csinálni kell, hirdetni kell, mert az aki életét adta értem, Jézus, nem tehetem meg azt, hogy azt mondja, hogy menjél, el kell menned más helyre, ugye nem közelre megyünk, hanem messzire, Dunántúra fogunk költözni, és nem tehetem meg azt, hogy azt mondom neki, hogy nem megyek. Miközben ő az egyszerű fiát adta, életét adta, értem. Nem hálásnak kell lennem ezért. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Hirdetni valókat elmondom, mielőtt az áldás következik. Hétközi alkalmaink a szokásos rendben alakulnak. Hétfőn az asszonykör 17 órakor itt a gyülekezeti központban. Kedden 17 órakor a Biblióra itt lesz most a gyülekezeti központban, és nem háznál. Múlt héten egy házi Bibliórát tartottunk. Csütörtökön a fiatalok indítottak egy ifjúsági sport délutánt itt nyári időszakban az ASE pályán, és akik szeretnének ezen részt venni, szeretettel várja a csapat, Fintortomi, Ecsedi István, foglalkoznak a fiatalokkal. Pénteken 17 órától ifjúsági óra lesz itt a gyülekezeti központunkban, illetve itt hátul látszik egy hirdetés, ami nem szokványos, mert hogy csendes heteket szoktuk hirdetni, de most készültek a fiatalok egy nyári programmal, gyülekezeti túrát szerveznek a Tokaj hegyre, és várnak minden fiatalt, meg kevésbé fiatalt is, aki tudja vállalni, hogy a hegyre fölballag, mert hogy nem autós, hanem vonatos út lesz. Tehát akik szeretnének részt venni ezen, akkor 2015. 7. hó 11-én lesz ez a kirándulás. Pontos időpontot tudok mondani, hány órakor? Az még majd a következő vasárnapokon hirdetése kerül, hogy hány órakor indul a vonat, hogyan lehet csatlakozni a csapathoz. Ahogy István mondta, az Úr hívását hallva elindulnak a gyülekezetből, és úgy beszéltük Istvánnal, hogy amikor a gyülekezetünket elhagyják, akkor az Úr áldásával engedjük el őket, és akkor gyertek ide az oltár elé. Gyere te is, Zoltán, ide közelebb. Egy igét választottam, ami alapvetően azt az üzenetet hordozza, mint amit az ige hirdetésben is Isten a István szívére helyezett, és a hetünknek az igéje ez, amely Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 10. versben van megírva a következőképpen. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet ezt az egy igeverset, amely így hangzik, tehát Lukács 19.10, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves István és Bea, amikor olvastam a hét igéjét, akkor az a gondolat volt bennem, mint amit már személyesen beszélgettünk is, meg talán a gyülekezet elé is hoztam, hogy nem régiben megerősödött bennem az a gondolat, amit már régóta fogalmazott az Isten, meg formált a szívemben, hogy a mi keresztény egyházunknak vagy életünknek a legnagyobb problémája az, hogy összekeverjük a célt meg az eszközt. És alapvetően az eszközöket célnak tekintjük. És azok az eszközök, amiket célnak tekintünk, az alapvetően sokszor jónak néz ki, meg sokszor kellemes is, mert jó egy ilyen vasárnap istentisztelet, és azt mondjuk, hogy megvalósítottuk a vasárnap istentiszteletet, és az Isten szent lelki itt volt közöttünk, és jól éreztük magunkat, tehát elértük a célunkat. De az Isten meg azt mondja, hogy ez nem ez a cél, hogy a vasárnapi Isten tiszteletben jól érezzük magunkat, még netán az Istentől útmutatást is vegyünk, mert az Isten ettől sokkal nagyobb célt ad elénk. Aztán eszközeink vannak bőven. Nagyon sokféle eszköz adatik, amellyel ezt a célt, amit az Isten elénk tűz, aztán majd meg tudjuk valósítani. Ez az ige világossá teszi, hogy Jézus Krisztus nem akármilyen céllal érkezett ebbe a világba. Nagyon sokféle eszközt használt. Alapvetően hívott el tanítványokat, a tanítványokat nevelte, tanította, sok mindent tett, gyógyított embereket, olyan embereket, akik az életet már nem tudták megélni, olyan helyzetbe hozta, hogy újra meg tudták élni az életet. De nem ezért jött, Jézus mondta, hogy nem ezért jöttem. Tehát ne akarjatok most itt engem kiemelni, királyát tenni, mert nem ezért jöttem. Ezek eszközök a cél megvalósításában. És Jézus ezt nagyon pontosan elintette, azt mondta, hogy a cél nem más, az emberfiú azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez alapvetően Zákeus történetének az utolsó gondolata, de az elveszett drakmának is, meg a tékozló fiúnak is alapvetően ez az üzenete. Az eszköz az sokféle, de a cél az, hogy az elveszettet megkeresse, az elveszettet megmentse Jézus Krisztus. És ezt ne feledjétek ti sem, sohasem. Nem az a cél, hogy görögszálláson szolgálatotok legyen, nem az a cél, hogy a Philadelphia Evangélikus Egyházközség tagjai legyetek, de nem is az a cél, hogy Dunántúlra menjetek, vagy ott a Dunántúlon akármit csináljátok. A cél az, hogy megkeressétek, és azt az elveszettet, akit megkerestetek, oda tudjátok tenni Jézus Krisztus kezébe. Ez a cél. És ezt a célt milyen eszközzel és hogyan valósítják meg, na ez az érdekessége a mi hívő életünknek, hogy az Isten miképpen vezet bennünket, miképpen ad eszközöket. És aztán csodálkozunk, hogy egyszer csak kinyílik a tér, ahogy István beszélt a 2009-es, 10-es évekre, amikor nagy nyitottság volt a cigány testvérekben, és az evangéliumot hitták. Csodálatos eszközök voltak ezek, amiben most nem említette István, de többször mondta már, hogy az általa fahangnak minősített hangjával tanított éneket a cigány testvérek között. És az Isten tudta ezt az eszközt használni. Úgy ítélte meg István, hogy nem alkalmas ez az eszköz, de az Isten ezt az eszközt is tudta használni. Mert akkor ott annak ott volt az ideje. És az Isten így szeretne bennünket használni életünk minden pontján, és így szeretne titeket is elvinni a cél felé, hogy megvalósuljon, hogy megkeresse és megtarthassa az elveszettet. Eddig itt lehettetek, szolgálhattatok, most másfelé kanyarítja Isten az életeteket. Másfelé kanyarodik az életetek, de a cél az nem fog változni. És ezért fogunk imádkozni, meg az áldás is ezért érkezik az életetekre, hogy a cél az ne változzon. Az eszközök változnak, helyszín változik, emberek változhatnak körülöttünk, de a cél az nem szabad, hogy változzon. Ezért térdepeljetek ide az Úr oltárához. A gyülekezet pedig fennállva hallgassa Isten áldását. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te Istvánt is és Beát is elhittad a neked való szolgálatba. Köszönjük, Urunk, hogy te családot bíztál rájuk, és ennek a családnak az életét is te szeretnéd vezetni. Itt állunk most előtted, Urunk, ebben a helyzetben, amikor nem látjuk még tisztán, hogy merre halad az életük, és miképpen fogják megvalósítani azt a célt, amit eléjük tettél, de itt könyörgünk, Urunk, hozzád, hogy te vedd kezükbe az ő életüket, és add meg, hogy azt a célt, amit eléjük tűztél, azt soha el ne feledjék. Urunk, szent lelkedet kérjük, áld meg most Istvánt és Beát, hogy az indulásukban azt a világosságot láthassák, amely által világosságot tudnak mutatni a körülöttük lévőknek. Add meg, Uram, hogy szent lelkedben érthessék a Te igédet naponta, és ennek az igének tudjanak engedni. Adj hozzá erőt. Add meg, hogy ott, ahol lesznek, az a cél megvalósulhasson, amire elhívtad őket és kiküldöd őket. És így tesszük eléd, Urunk, mindnyájunk életét, áld meg bennünket, hogy a kereszténységünk, a benned való hit, a benned való reménység, hogy a Te dicsőségedet szolgálhassa, hogy megdicsőhessék, Urunk, az életünkben. Így engedjük el Istvánt és Beát, hogy a Te kegyelmedben hordozd őket, naponta újítsd meg rajtuk kegyelmedet, add meg, hogy véghez tudják vinni azt, amire elhívtad őket. Dicsőítsd meg, Uram, bennünk magadat. Amen. Így csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Úrunk, köszönjük néked, hogy Te kegyelmesen megtartod a Te népedet, és egyen-egyenként is megtapasztalhatjuk szeretetedet. Áldjuk, Urunk, a nevedet, hogy vasárnaponként Isten tiszteleti közösségben, hétközi alkalmakban tapasztalhatjuk a jelenlétedet. Embert formáló, gyülekezeti közösséget építő jelenlétedet. Add meg, hogy ez a megtapasztalás folyamatos lehessen az életünkbe, és megteremesse annak gyümölcsét. Így adunk hálát, Urunk, azért az időszakért is, amíg István itt lehetett a gyülekezetben, szolgálóként, felügyelőként, végezhette a rábízott feladatot a neki adott hit mértéke szerint. Köszönjük, Urunk, hogy sokan épülhettek ebből. Add meg, hogy az az áldás, ami rajta keresztül érkezhetett, gyülekezetünk felé visszafordulhasson az ő életére, családja életére. De így adok hálát, Uram, minden szolgálóért, szolgatársért, akik felelősséget vállalnak a neked való szolgálatban, akik keresik a Te akaratodat, és akarják azt megcselekedni. És Te adj, Uram, világos látást mindannyiunknak, hogy mi az a cél, amire elhívtál bennünket, és mi az a cél, amit meg szeretnél valósítani egyéni életünkben, meg közösségi életünkben is. És köszönjük, Urunk, hogy alkalmasint még eszközök is lehetünk ennek a célnak a megvalósításában. De add meg, hogy soha se fuvalkodjon úgy fel a szívünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi tudunk bármit is megtenni, hogy az, amit mi cselekszünk, az gyümölcsöt teremhet nélküled. Kezedbe tesszük életünket, gyülekezeti életünket. Kezedbe tesszük azt is, amit István édesapja nagyon fontosnak lát, hogy most felmelegszik a környezetünk, meg a nap erősebben tevékenykedik. Kezedbe tesszük, Urunk, hogy akik ebben felelősséggel kell, hogy tartozzanak, legyen az klímakonferencia, vagy bármilyen egyéb politikai, vagy gazdasági döntés, az benned, rád nézve tudják meghozni. Könyörgünk, Urunk, azokért az emberekért, akiknek politikai és gazdasági hatalmat adtál szélese világban, vagy akár itt hazánkban is, add meg, hogy a Te akaratodat látva, a rájuk bízottak felelősségét érezve hozhassák a döntéseiket. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem feledkezel meg senkiről sem, Te kezedben ott van mindenki, aki utánad vágyakozik. Szeretnénk kezedbe tenni egyéni életünket, házas életünket, gyermeknevelésünket, hisz Te tőled vehetjük annak gyümölcsét és áldását. Add meg, Urunk, hogy mind az anyagi helyzetünk, mind a testi épségünk, egészségünk Téged dicsőíthessen, ott lehessen a Te kezedben, a jó dolgunkban, rossz dolgunkban, egészségünkben és betegségünkben is. Te lehessél az Úr, és Téged tudjunk dicsőíteni, magasztalni életünk minden pontján. És kérünk azokért, akik nehéz anyagi helyzetben vannak, akiknek nincs fedél a fejük felett, Te adj magukról való gondoskodásban segítséget nékik, bennünket is használj feléjük. Te látod, Uram, ezt a rengeteg embert, aki megmozdult a világban is, migránsként elmozdult a szülőhelyéről, elmozdult az országából, és Európa felé tör. Te látod, Uram, ennek az okát, Te látod azokat a rossz emberi döntéseket, amelyek ezt előidézték, de add meg, hogy ez a rengeteg ember, aki a maga élete jobb utásán dolgozik, vagy próbál tenni, az megtalálhassa a helyén. Add meg, hogy az a katasztrófa, ami kinéz ebből a helyzetből, az ne következhessék be. Adj, Uram, bölcsességet a politikusoknak, adj bölcsességet az elindult embereknek, adj bölcsességet azoknak, akik felelősséggel tartoznak e tekintetben. Bennünket pedig szoríts oda magadhoz, Urunk, hogy tőled vehessünk bölcsességet és jó tanácsot. Köszönjük, Urunk, hogy te kezedben lehet az egész életünk, gyermekkorunktól egészen az életünk végéig. Nem szeretnénk onnan kikerülni, de szeretnénk annak az áldásában maradni és lenni. Így őrizd életünket, Urunk, gyülekezetünkben, egyházunkban. Az egész kereszténységet a te kezedbe tesszük, Urunk. Légy a közös asztal konferenciával is Nyíregyházán. Add meg, hogy felébredt cigány testvérek a népükért tudjanak szolgálni, hogy megérthessék, mi a te akaratod, és véghez tudják azt vinni. Hogy megláthassák azt a célt, amire elhívtad őket, amire kiküldöd őket. Köszönjük, Urunk, hogy reménységgel lehet teli a szívünk, amikor te rád tekintünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük 51-es számú éneket az Ekénekes könyvből, 51-es énekünket.